a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozd magadból a legjobb gazdit. Ha most éppen nincs kis állatod, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állat szeretőhöz szól. A nyuszi nem játék. Hiába rövid és egyszerű ez az üzenet, sokakhoz mégsem jut el, vagy legyintenek rá. Ennek pedig rengeteg, főleg húsvétra vásárolt kis állat esik áldozatul, akikre a gyerekek rendszerint hamar ráunnak, vagy a szülők teszik ki őket. Az ilyen nyuszik jobb esetben menhelyen végzik, rosszabb esetben fizikailag és lelkileg is tönkre mennek, és egy éven belül meghalnak. A nyuszi nem játék, hanem sok évre szóló elköteleződés. Ezt próbálja átvinni a köztudatba az első nyúlmentő alapítvány is, amelynek elnöke Meyer Krisztina a Petcast mai adásának vendége. A mai adás előtt rögzítsük, hogy egy podcast csatorna működtetése költséges dolog, akár csak az állattartás. Az adást és ezzel a Petcastot a felelős állattartás népszerűsítésében a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Szia Kriszti, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszöntöm a hallgatókat, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
Kriszti, nagyon sok olyan hirdetést láttam az elmúlt napokban is, amiben eladó húsvéti nyuszit kínálnak pár ezer forintért. Én azt gondolom, hogy így nem csoda, ha sokan elgyengülnek, és mégis élő nyuszit ajándékoznak. Kezdjük tehát azokkal az érvekkel, amelyek amellett szólnak, hogy ne ajándékozzunk a gyereknek nyuszit, akkor sem, ha ettől mondjuk rossz szülőnek gondoljuk magunkat.
Hát rengeteg érvet fel tudok sorakoztatni, például arra kell felkészülni, hogy a szaporítók ezt az időszakot arra használják föl, hogy rengeteg profitot termeljenek. Nem fogják azt megnézni, hogy milyen nyuszikat párosítanak milyen nyuszikkal, és rengeteg olyan nyuszi fog születni húsvétra, akik eleve genetikai hibásak, betegek. És még a jó szándékú ember is belefuthat abba a csapdába, hogy az állatorvosi költségek rendkívül magasak lesznek, illetve a nyuszi mondjuk meg fog halni. Ez ugye az egyik vetülete az egésznek, hogy ha szeretnénk nyuszit, akkor azt ne húsvétkor szeressük, hanem esetleg egy másik időpontban. A másik dolog szerintem az, hogy élő állatot ajándékozni nem jó dolog, nem csak nyuszit, hanem semmilyen más állatot, mert ez egy élőlény. Tehát ugyanúgy érző lények, mint a kutya és a macska. Egyébként sokkal érzékenyebbek is, hiszen zsákmányállatok ezek. Magas az ellátási költségük, hiszen a minőségi széna, a minőségi táplálék, ez mind rendkívül nagy anyagi vonzatot jelent, ezért nem vagyunk rosszak, hogyha nem futunk bele ebbe a hibába, érdemesebb plusz állatot vásárolni, hogyha meg szeretnénk lepni a gyerekeinket, illetve ugye az a másik vetülete is a dolognak, hogyha valaki nem szeretné a nyuszit megtartani, hanem eleve úgy van vele, hogy majd 2-3 nap múlva kidobja, akkor ez egy bűncselekménynek minősül, ez 2 évig terjedő szabadságvesztéssel járhat.
Mennyire jellemző, Kriszti, azt, hogy titeket vagy más állatmentő szervezeteket keresnek meg a megunt nyuszikkal húsvét után?
Az, hogy most más szervezeteket hogy keresnek meg, arról nem tudok nyilatkozni igazából, de azt tudom, hogy mi rengeteg megkeresést kapunk. Már húsvét után elkezdenek közölni a hívások, kicsi baba nyuszikat dobják ki az utcára.
Alternatívaként szokott felmerülni a nyuszi simogatás, és sokan adnak is bérbe nyuszit húsvétra kisgyerekes családoknak. Erről mi a véleményed?
Én ezt nem tartom jó ötletnek, pont azért, mert zsákmányállatok, nyugalomra van szükségük, és kiegyensúlyozott táplálékra. Azok, akik bérbe veszik, nem biztos, hogy tisztában vannak a megfelelő nyúltartással. Egyébként is stresszes dolog szerintem egyik pontból a másikba vinni a nyuszit, amikor egy egyszerű állatorvosi látogatástól is be tudnak stresszelni. Tehát itt igazából nem tudjuk, hogy hova kerül a nyuszi, mi egy abszolút ellenőrzzük az első nyúlmentő alapítványnál az ilyen jellegű dolgokat.
Nyilván akkor ti sem adtok
Nem.
bérbe, és hozzátok sem lehet menni simogatni.
Nem.
Jól értem a szavaidból, hogy a nyuszi alapvetően egy nagyon stresszes állat,
Igen.
vagy attól stresszes, hogy ő egy prédaállat,
Igen.
és a körülmények, amiket teremtünk olykor számukra, azok azt teszi őket stresszessé.
Hát eleve egy zsákmányállat. Neki bele van kódolva a genetikájába az, hogy féljen, meneküljön, illetve neki olyan a felépítése, a bélrendszere, hogy az ilyen jó-rossz baktériumokból áll, és egyébként nevetségesen hangzik, de egy stressz helyzet ezt az egész egyensúlyt meg tudja bontani. Elszaporodhatnak ott olyan rossz baktériumok, patogén kórokozók, ami a nyuszinak a halálát is okozhatják.
Egy tehát, stresszes helyzet miatt?
Igen, igen. Egy bélleállás, bélelszáródás is lehet. Szoktam mondani viccesen az állatorvosunk egy-kettő, hogy már attól is bélleállása lehet a nyuszinak, hogyha egy kép rosszul áll a falon.
akkor tényleg nagyon érzékeny állatok, nem valók mindenkinek. Na, menjünk is abba bele, hogy aki viszont komolyan gondolja azt, hogy nyuszit szeretne tartani, ugye annak egyrészt azt ajánlottad, hogy ne ilyenkor vásároljon, amúgy honnan érdemes vásárolni, nyilván nem egy apró hirdetésből.
Én azt gondolom, hogy ha valaki szeretne nyuszit, akkor megbízható tenyésztőhöz érdemes fordulni. Tényleg egy lelkiismeretes tenyésztő kiveszi a tenyésztésből azokat az egyedeket, akik nem megfelelő genetikával rendelkeznek. Vannak nagyon jó tenyésztők Magyarországon, akik már a megfelelő védőoltással adják oda a nyuszikat a gazdinak, ellátják úgymond ilyen csomaggal is, le vannak kezelve féreg ellen, és törzskönyvezettek a nyuszik.
Nyusziknál is nagy az árkülönbség egy tenyésztőtől vásárolt nyuszi, vagy mondjuk egy olyan nyuszi között, akit hirdetés alapján vásárolnak?
Én azt gondolom, hogy jelentős különbségek lehetnek. Vannak itt ugye olyanok, hogy piacon adnak el pár száz forintért nyuszi babákat, ezekről azért hallani.
Nyilvánvalóan van különbség egy tenyésztőtől vásárolt nyuszi
kellene.
És egy piacon vásárolt nyuszi között, ahogyan van különbség abban is, hogy amögött mi van az ár mögött.
Így van, hiszen ott azért egy minőségi takarmány van, azért felnevelni, fenntartani egy tenyészetet, ugye a szülőket, jó táppal etetni, meg jó szénával, azért az elég költséges mutatvány.
Mennyibe kerül egy nyuszi tartása? Körülbelül mire készüljön az, aki úgy gondolja, hogy ő nyuszit szeretne tartani költségben?
Én azt gondolom, hogy egy olyan havi 15-20 ezer forinttal érdemes úgy számolni, hogyha nyuszinak semmi baja nincsen. Viszont, hogyha az ember korrekt, hogy akárhonnan is szerzünk be nyuszit, azért vigyük el állatorvoshoz, ott egy védőoltást kellene, hogy kapjon az a nyuszi. Azért ezek a védőoltások már ilyen 10 ezer forinttól vannak, és ezt azért évente vagy fél évente, attól függ, hogy milyen oltóanyagot használunk, kellene ismételni. Ezen kívül, hogyha bármi baja van a nyuszinak, egy ilyen fogászati megbetegedés, vagy bármi, akkor ott már duplázódnak ezek az összeg. És hogyha valaki mondjuk bekerül így állatorvoshoz, az olyan 60 ezer fölötti összeggel érdemes kalkulálni.
Tehát, bármilyen ellátásnál?
Már egy napos kezelésnél már 60 ezer fölött, igen. Egy kórházi nap körülbelül 20 ezer forint.
Ivartalanítani kell-e a nyuszit?
Én azt gondolom, hogy igen, főleg a nőstény nyuszikat, akkor is érdemes, hogyha egyedül tartjuk, kialakulhat álvemhesség, daganatos megbetegedések. Nekem például volt olyan nyuszim, akit még én nem ivartalanítottam, ő az első nyusziaim között volt, 7,5 éves korára volt emlődaganata, 5 nappal a műtét után meghalt. Ezen kívül vannak olyan esetek, hogyha nem ivartanít az ember, például baknyuszit, hogy most nem régen került be Herkules a mentésünkhöz, 10 éves és 4 hónapos volt, amikor leadták, ő neki heredaganata volt egyébként, és sajnos ezt a nyuszit majdnem 10,5 évesen kellett elvinnünk ivartalanítani, mert úgy nem maradhatott. Túlélte egyébként a műtétet, és jól van Herkulesként, ez az ivarzás maga az egész folyamat területvédővé teheti a nyuszikat, a bakoknál vagy a nőstényeknél is kialakulhat agresszió miatta, tehát mindenképpen érdemes megelőzni, mert jelölhetnek, össze-vissza pisilhetnek minden, és azért sokkal jobb, hogyha lecsengenek ezek a hormonok, egy nyugodtabb nyuszit kapunk, és arra szeretném még felhívni a figyelmet, ha már az ivartanításról beszélünk, hogy egy egzotikus szakállatorvos tudja úgy elvégezni, hogy az jó legyen később a nyuszinak is.
És említetted, hogy mennyire érzékeny a bélrendszerünk a nyusziknak, akkor beszéljünk arról, hogy mivel szabad etetni, mivel kellene etetni a nyuszikat, és mivel nem szabad semmiképpen.
A minőségi széna az a legfontosabb tápláléka. Itt arra kell figyelni, hogy ne legyen poros, ne legyen penészes, minél jobbat próbáljuk megvenni. Itt egyébként érdekes, hogy vannak olyan nyuszik, akik inkább a vastagszálú szénákat szeretik, vannak olyanok, akik meg azt nem hajlandóak megenni, tehát érdemes rájönni arra, hogy mi a mi nyuszink melyik szénát szereti, és akkor abból vásárolni. De hogyha a nyuszink semmilyen szénát nem szeret például enni, akkor ott azért gyanakodni kell, hogy hát valami fogászati megbetegedés van, ami egyébként nagyon sokszor előjön a nyusziknál a fogászati megbetegedés. Ezt észre lehet venni, hogyha mi gazdik vagyunk, hogyha kilóg a szájából cukin az első két foga, akkor ott valami nagyon nagy baj van, és akkor is egzotikus szakállatorvoshoz kell vinni fogcsiszolásra, és attól óvakodni kell, hogy olyan orvoshoz vigyük, aki levágja, mert a vágással sebeket okozhatunk a szájába, ebből tájogok alakulhatnak ki. A széna mellett nagyon jó, hogyha prémium táppal etetjük a nyuszit. Mi egyébként a mentésnél úgy szoktuk csinálni, hogy reggel este adunk nekik szűk marék prémium takarmányt, és ennek nagyon örülnek a nyuszik. Emellé ugye lehet adni még friss zöldet is. Ehhez fokozatosan kell hozzászoktatni a bélrendszerüket, ugye az említett baktériumok miatt, hogy azok is hozzá tudjanak szokni. De egyébként minden új dologhoz, tehát ez fontos kiemelnem. És mi olyan zöldekkel szoktuk etetni, mint a legalapabb a fű, akkor petrezselyem, kapor, bazsalikom, ezeket nagyon szeretik, és hogyha már ez megvan a nyusziknak, akkor egyébként szerintem köbben minden megvan. Nem kell nekik plusz C-vitamin, nem kell nekik plusz multivitamin, meg semmi, kivéve, hogyha betegek, mert akkor ugye immunrendszert kell erősíteni. Egyéb növényekkel is lehet nekik kedveskedni. Nagyon szeretik a pitypangot, szárítva vagy simán, tyúkurt.
Érdekes, hogy a leggyakoribbat, ami az embernek eszébe jut, a répa és igen, a káposzta a nyuszival kapcsolatban, azt nem említetted.
Nem, hát a répának magas a szénhidrát tartalma, a nyusziknak inkább rostos tápanyagra van szükség, azt kell megfigyelni a prémium tápoknál, hogy legalább 25% vagy 20% fölötti rost tartalma legyen. Hogyha répa, akkor igazából lehet adni jutalomfalatként, vagy hogyha nagyon-nagyon kis vékony kanyuszink van, de ott arra kell tényleg figyelni, hogy ott is megborulhat a bélflóra egyensúlya, tehát ott ilyen gombák szaporodhatnak el, ami szintén puffadáshoz vezet. Én azt nem mondom, hogy a répát teljesen ki kell zárni az étrendből, csak talán jobban teszünk azzal, hogyha a répa zöldjét adjuk anyuszinak. A káposzta viszont tiltó listás, tehát az puffadást okozhat, és minden K-betűs növény, például karalábé, de még a brokkoli is, meg a karfiol, tehát ilyeneket ne adjunk, krumplit ne adjunk, száraz kenyeret ne adjunk. Nagyon sokszor elterjedt az a hit, hogy a száraz kenyér koptatja a fogakat. Nem, a nyusziknak a széna koptatja a fogait, hogyha nem koptatja a széna, akkor fogászati kezelésre szorul. Csokoládét sem szabad enni, adni, és egyébként tudom, hogy megenni a nyuszi a szalámi zsömlét is, hogyha odaadná az ember, mert vannak olyan nyuszik, akik ragadozó módjára, amikor eszik az ember, mennek és tépnék ki a kezéből az enni, de ezek nem jó dolgok. Rostos takarmányra van szüksége a kis bélrendszerüknek, mert mi egyébként, én ezt az állatorvosi asszisztens képzésemen tanultam, hogy mi nem a nyulat etetjük, hanem a nyuszik belében élő baktériumokat, akiknek az egyensúlya nagyon fontos.
Nyilván az sem mindegy, hogy a zöldeket meg a pitypangot honnan szerezzük be, tehát mondjuk az út mellett ne szedjünk pitypangot, mert azzal nem teszünk jót, ugye?
Hát nem, és egyébként arra is kellene figyelni, hogy kullancs van-e benne, vagy esetleg kutyákat sétáltatnak-e azon a területen, de hát nem mindenkinek adatik meg az, hogy minden nap eljárjon olyan helyre, ahol teljesen steril környezetből szedjen füveket, de azt is egy állatorvostól hallottam, hogy inkább szedjünk füvet valahonnan, mint hogy ne adjunk.
Milyen tartási körülményeket kell biztosítani a nyusziknak, mert ez sem mindegy. Láttam ilyen videókat is, őrült jók, amiben azt látni, hogy a nyuszi, mint az őrült rohangár a lakásban, bútorra föl, kanapéról le, szőnyegen. A nyuszik mindegyike ilyen? Vagy csak vannak olyanok, akik ilyen őrült sebességgel tudnak közlekedni a lakásban? Vagy mikor tör rájuk, és miért ez?
Szerintem akkor, amikor egy ugrálnak, meg binkiznek, mi ezt így hívjuk,
binki?
Akkor boldog. Igen, akkor boldogok. Akkor ide-oda szökelnek, irányt váltva nagyon gyorsan. Ez náluk a teljes felszabadultság érzése, meg a kiterülés. Egyébként én nem gondolom, hogy a ketresz rossz dolog lenne arra, hogy visszahúzódhasson valahova, hogyha nyugalmat akar magának. De nagyon jó kis kifutós megoldások vannak. Például, hogyha valaki nem szeretné, hogy a nyuszi hozzáférjen a tapétához, akkor ilyen jó kis karámokat lehet rendelni, amivel egyébként egy egész szobát le lehet keríteni. Szerintem fontos az aljzat is, van, amelyik nagyon szereti a járólapot, meg nem is lehet máshol tartani, mert annyira kiborogat minden, de van, akinek meg nem bírja sem a talpa, mert mondjuk talfekélyes lesz, sem az ízületei, mert hogy... meg a lába, mert hogy egyszerűen csúszkál rajta, meg a laminált lapon. Ilyenkor érdemes egyébként ilyen szőnyegeket használni, vagy pamut szőnyeget, hogy ne alakuljon ki nála semmi baj. Idősebb nyusziknál pedig egyébként is érdemes már ezekre a dolgokra figyelni.
Mekkora mozgásigény a nyuszinak? Tehát mennyit kell biztosítanom számára ezt a szabadságot, ezt a nagy teret, hogy ő rohangálhasson?
Nagyon változó egyébként, mert én ismerek házi nyulakat, akiknek lenne lehetőségük arra, hogy mozogjanak, és mégsem teszik, és van, amelyik pedig teljesen hiperaktív. Tehát azért jó lenne, hogyha egy szobányi területen egy nyuszi minimum tudna mozogni, az sem rossz, hogyha valakinek kertes háza van, és kiviszi néha a kertbe. Itt azért oda kell figyelni arra, hogy mondjuk egy macska vagy egy nyesne tudja elvinni a nyuszit. Ha valami nem fedett, valamilyen terület, ahol a nyuszit tartjuk, az a nyuszi az egy préda állat, és ki van teljesen szolgáltatva.
Kinti tartás, vagy benti tartás, vagy váltakozó tartás.
Tehát télen arra kell figyelni, hogyha mondjuk kint tart valaki egy nyuszit, akkor hogy ne fagyjon be a víz, és hogy védve legyen mindenféle elemektől, a széltől, a hótól. Nyáron pedig arra kell figyelni, hogy mondjuk a nyuszit ne köpjék be a legyet. Ez mondjuk akkor lehetséges szerintem, hogyha sebes, és mondjuk valami betegsége van, így nem tudja így leterelgetni magáról a legyet, illetve az, hogy ne le legyen kitéve a hőgutának, a vízzel ne forrósodjon fel. Tehát
egyszerűbb lakásban tartani, ha jól értem.
Szerintem jó lakásba tartani, vannak, akik ezzel biztos, hogy vitatkoznának, de én azt gondolom, meg mi is a mentésnél azt szeretjük, hogyha egy nyuszi lakásba van tartva inkább, az tök jó, hogyha kiviszik a kertbe, de hogyha valaki már kint tartja, az tényleg olyan körülményeket teremtsen meg, hogy az kellemes legyen a nyuszinak.
Mennyire társállat a nyuszi? Mennyire van szüksége a mi közelségünkre? Tehát nekünk szükségünk van mondjuk az ő közelségére, nyilván azért veszünk magunk mellé nyuszit. A nyuszinak mennyire van szüksége ránk? Mennyire igényli azt, hogy babusgassák, mennyire tűri egyáltalán, hogy szeretgessék? Vagy ez is nyuszitól függ?
Teljesen nyuszitól. Annyira különböző habitusa van a nyusziknak. Egyébként az egészen barátságostól a teljesen befelé forduló agresszorig, hogy nagyon széles a skála. Nekem saját nyulaim körében is rengeteg személyiségű nyuszi volt, hogyha ezt így mondhatom. Van, amelyik jobban igényli, kvázi egyfajta bástya, és ilyen anyafüggő, vagy nem tudom, hogy milyen viszonyban voltunk, mi, de kicsit azért nyúlgyerekként tekintettem mindegyikre, de van, amelyiket rettek tőlem már kiskora óta. Mert hogy ő annyira nem igényli a társaságomat, ő a társát szereti, és én meg hagyjam békén, adjam az ennivalót.
Nyuszit tarthatunk-e egyedül, vagy jó, hogyha mi nem tudunk velük mondjuk annyit foglalkozni, akkor van egy társuk.
Szerintem mindenképpen jó, csak itt arra kell figyelni, hogy ugye az összeszoktatás az nem annyira egyszerű, mert általában az van, hogy a nyuszik a területvédő faj, amellett, hogy rendkívül érzékenyek, ők nagyon agresszívek tudnak egymással lenni. Vannak olyan nyuszik, akiket, hogyha beengedünk egy másik nyuszi területére, és nem avatkoznánk közben, azok a nyuszik szétszednének egymást konkrétan. Tehát nagyon durván azt kell elképzelni, hogy a két nyúl fekszik a földön, harapják egymást, így tépik egymás szőrét, és össze-vissza repülnek a szőrcsomók.
Ők a vérnyulak.
Hát ők az agresszor, igen, domináns vérnyulak, tehát ezért az összeszoktatás nagyon-nagyon sok nyuszis gazdinál gondot okoz, de vannak egyébként olyanok, mondjuk a nyusziknak az 5%-a, akit lerakunk egymás mellé, és akkor ők szerelmesek lesznek, de egyébként ez nagyon kevés ez az arány, ez az 5%.
Igen, az 5%-ig alacsony.
De általában itt is az a fontos, hogyha valaki a nyuszi mellé társat szeretne, és hát miért ne szeretne, akkor legyenek ivartalanak a nyuszik, mind a kettő, egy semleges helyen érdemes őket bemutatni, és akkor nincs ez a probléma, hogy ilyen területi viszálykodás kezdődik, ami egyébként nagyon csúnyán hangzik, de ténylegesen ez van.
Egy alomból származó nyuszikat például, hogyha egyszerre vásárolnék, akkor az jó ötlet, nem? Ebből a szempontból.
Nagyon jó ötlet, csak akkor lehet, hogy az ivarérésnél kialakul egy ilyen rangsorvita, mert olyankor is a hormonok, ahogy elkezdenek dolgozni, nagyon sokszor van az együtt tartott nyuszignál, hogy összevesznek, sőt, olyan is van, hogy együtt élő nyuszik, szerelmes párok közül az egyik mondjuk elmegy orvoshoz, volt egy gyomormetszése, hazaérkezik a kórházból, és a másik már nem fogadja el. Tehát saját nyulaimnál látom azt, hogy újból össze kell szoktatnom azokat a nyulakat, akik egyébként már 3 éve együtt éltek és szerették egymást. De emellett azt gondolom, hogy nagyon jó egy nyuszinak az, hogyha van egy társa, és egy harmonikus kapcsolatban tud élni egy másik nyuszival, úgyhogy az a másik nyuszi nem dominálja, nem csípkedi. Mert hogy vannak sajnos olyan összeszoktatások is, ahol azért az egyik mindig megcsípkedi, mindig megkergeti a másikat. Ez egyébként hármas összeszoktatásnál sokkal jobban fennáll ez a veszély.
Ha nem nyuszival szeretném együtt tartani a nyuszit, hanem mondjuk van már egy kutyám vagy egy macskám, gondolkodjak-e ilyenben, vagy felejtsem el, mert a nyuszi, mint prédaállat nem kompatibilis ezekkel a nem préda állatokkal, hanem ragadozókkal.
Erre vannak érveim és ellenérveim. Kicsit meg vagyok hasonulva a témával. Én azt gondolom, hogy vannak bizony olyan kutyák, akiket a nyuszikkal egyedül hagyni nem szabad, és általában ez mondjuk legyen az, hogy ne hagyjuk egyedül a kutyát a nyuszival. De én azt gondolom, hogy vannak nagyon jó fejnyulak, és olyan nyulak is, akik megkergetnek egy kutyát, és már ezt láttam is ilyeneket, tehát ilyen szemszögből nézve pedig nem biztos, hogy egyébként egy rossz ötlet, csak ne tekintsük a nyulat a kutyának a társának, tehát a nyúlnak nyúl a társa, kutyának pedig a kutya.
És cicával mi a helyzet?
Hát a cica az nagyon, szintén olyan dolog, hogy inkább nem hagynám őket egyedül, mert a cica is tud pofoszkodni, az anyuszikba belső sérülést tud okozni.
Oké, De egyáltalán gondolkodjak-e ilyesmiben, nem az egyedülhagyás a kérdés, mert eleve, hogy nem okoz-e stresszt az egy nyuszinak, még ha ketrecben is van, még hogyha el is van zárva, hogy így lát folyamatosan egy ragadozót maga körül, egy kutyát mondjuk, aki egy vadászkutya, vagy egy macskát, amelyik szintén egy zsákmányszerző állat. Nem okoz-e neki ez egy belső folyamatos stresszt?
Én azt gondolom, hogy ugyanúgy visszatérnek az eltérő karakterekre, hogy biztos van olyan nyúl, akinek állandó stresszet okoz. Ezek azok a nyulak, akik mondjuk a rettegősebb fajták. Vannak a barátságosabb, azoknak már lehet, hogy nem okoz stresszet. És vannak az agresszorok, akik meg fogják kergetni a 6 kilós macskát, mint ahogy nekem is volt egyébként macskám, és az én 1 kilós nyuszim kergette folyamatosan a macskámat. De nem voltak egyedül hagyva, és soha nem volt baj, de itt is az eltérő karakterektől függ.
Beszéltél már néhány betegségről, ami jellemző a nyuszikra, akár a bélbetegségek, de a fogászati Igen. problémákat is említetted. Mik még azok a megbetegedések, amelyek jellemzők, és amikre fel kell készülnie mondjuk egy nyúltartónak?
A fogászatról az előbb ugye a metszőfogakat említettem, de azt például nem mondtam, hogy a hátsó fogat például nem fogjuk tudni megnézni, hogy jó-e vagy sem, de hogyha nem szénázik a nyuszi, azért meg kell nézetni. Általában bódításban szokták a hátsó fogakat megnézni, hogy azok
jók-e. Nem tudunk belenézni a szájukba, azért nem tudjuk megnézni?
Nem tudjuk rendesen megnézni, sőt, hát van olyan, hogy altatásba szokták megnézni, mert hogy egy ilyen speciális eszköz igényel az, hogy a nyuszinak széttárpeszték a száját, és hogyha fogászati beteg, arra kell felkészülnünk, hogy mondjuk ha metszőfogas a probléma, akkor úgy ugye vagy az van, hogy 4 hetente járunk fogászatra csiszoltatni a nyuszinak a fogát, vagy ugye van egy egyszeri eltávolító műtét, ahol kihúzzák a metszőfogakat, és akkor ugye ez megoldódott. De az őrlőfogaknál, hogyha az őrlőfogak hibásak, akkor az olyan 6-8 hetente igényel korrekciót, hogyha genetikai a probléma. A tájogok azok szintén fogászatból is tudnak indulni, de egyéb területen tesszerte lehetnek. Tájogok jellemzőek egyébként ezek a nyuszikra, nagyon sok nyuszinál lehet, akár a szem mögött is tájog. Akkor a puffadás, gázosodás nagyon jellemző, a bél leállás, illetve lelassulás, vagy pedig a bél elzáródás, ami nagyon-nagyon gyakran előfordul, egyébként helyes és nagyon korrekt tartás mellett is, és nagyon gyakori. A saját szőrétől egy szőrlabda elzárja a belegbe a kifelé vezető utat. Ez ugye, hogyha nagyon gyorsan elkapja az ember, akkor orvosnál egy konzervatív terápiával megoldható, ha nem, akkor ez egy életmentő műtét, gyomormetszés. A vedlésnél nagyon fontos az, hogy mechanikailag eltávolítsuk a szőrt a kis nyusziról. Ha fontos, akkor kiszedegessük, vagy kifésüljük, de a mechanikai eltávolítás mellett fontos a szőroldók használata, ami lehet különböző ilyen tabletta formában, vagy például a szőroldó paszta, aminek egyébként egy kicsit magasabb a cukortartalma. De nem probléma, hiszen én is egyébként naponta adom a nyusziaimnak.
Meddig élnek a nyuszik jó tartási körülmények között egyébként?
6-8 év az átlag életkor, de most már egyre jobban kitolódik ez. Nekem áprilisban lesz az 5. 10 pluszos nyuszim, tehát az azt jelenti, hogy most a jelenlegi nyúl létszám a saját nyusziaim között 10 fő, és ebből 5 nyuszim már mindjárt 10 éves. Tehát egyre több ilyen 10 éves, 11 éves nyuszikkal találkozunk. Ennek szerintem 3 tényezője van. Tehát az első a genetika, a másik a jó tartás, az, hogy tényleg az gazdi odafigyeljen, egyből lássa, hogyha baj van, hogyha meg baj van, akkor menjen orvoshoz, és a harmadik a jó orvosválasztás, hogy jó orvoshoz vigye a nyuszit.
Aki komolyan gondolja a nyúltartást, az kölyök nyulat vásároljon el, mondjuk megbízható tenyésztőtől, vagy nyugodtan fogadhat idősebbet is örökbe, akár tőletek. És ha igen, akkor hogyan zajlik ez? Ez nálatok például milyen feltételekkel valósul meg, hogy valaki örökbe fogadjon egy nyuszit?
Ha valaki egy egész életet szeretne leélni egy kis állattal, akkor mindenképpen kölyök nyulat vigye haza, illetve hogyha idősebb nyusziról szeretne gondoskodni, és azt szeretné tőlünk örökbe fogadni, akkor tegye azt, mert akár 12 éves nyuszia is lehet. És egyébként, hogyha kereskedésből vagy bárhonnan veszi piacról, akkor lehet, hogy a 2 éves kort sem fogja megérni a nyuszi. Tehát nálunk azért az a jó, szerintem, hogy minden nyuszi, aki hozzánk bekerül, állatorvoshoz kerül, rendszeres orvosi vizsgálaton vesz részt, vagy akár kezeléseken, és úgy adjuk örökbe a nyuszit, hogy megvan a kortörténet. De hát ez mindenkinek magának kell tudni, hogy honnan szeretné beszerezni. Hogyha mitőlünk szeretne valaki örökbe fogadni, akkor egy kis kommunikáció alakul ki közöttünk, írásban zajlik a folyamat, hiszen nekünk visszakereshetővé kell, hogy váljon minden ilyen jellegű íromány. Elküldünk egy kérdőívet, abban mi szeretnénk azt felmérni, hogy az adott illetőnek milyen elgondolása van a nyúltartással kapcsolatban, hogyan szeretné etetni, mennyit szeretne vele foglalkozni, tisztában van egyébként az alapvető dolgokkal, és hogyha ő egyébként jól kitölti ezt a kérdőívet, akkor abszolút partnerek vagyunk abban, hogy akár másnap hazaviheti a nyuszit.
Mennyi nyuszitok van most a mentésben?
Általában ilyen 100 körüli a létszám, de hogy ennek a fele nem örökbefogadható, mert rendszeres orvosi ellenőrzésre és kezelésre szorulnak.
Őket nem azért, mert nem adnátok örökbe, nem azért nem örökbeadhatók, hanem mert ilyen nyuszit nyilván senki sem akar.
Nem igazán szeretnének, igen.
Milyen feltételekkel vesztek be nyuszit? Van-e bármilyen kikötés ezzel kapcsolatban?
Nálunk ez úgy működik, hogy általában az utcára kidobott nyuszikat tartjuk prioritásnak, ahogy említettem, nincsen menhelyünk, van egy maximális kapacitás, amit nem tudunk túllépni.
Tehát minden nyuszi valamelyik kötökhöz kerül, akik igen, az alapítványnál dolgoznak.
Tagjainknál és ideiglenes befogadóknál van. Az ideiglenes befogadók, azok segítenek az alapítványnak, ilyenkor mi vállaljuk a költségeket, az ellátmány állatorvosi költségeket, nekik vigyázniuk kell, vinni a nyuszira és vinni a nyuszit állatorvoshoz, hogyha erre szükség van. Ezért ugye az utcáról bekerülő nyuszik az első prioritás, a második prioritás azok a gazdiknak a nyuszia, akiknek mondjuk hirtelen anyagi problémájuk keletkezett, vagy valami olyan körülmény az életükben, amit nem tudnak megoldani, és a nyuszi nincs olyan állapotban, hogy kitegyük a közvetített hirdetéseinkbe, mert ugye ez is egy segítség, hogy a hozzánk fordulókat úgy tudjuk még segíteni, hogy nem mi vesszük át a nyuszit, hanem mi kvázi közvetítőként járunk el, kitesszük a közösségi médiába a nyuszit az ő elérhetőségükkel, és akkor hozzájuk futnak be azok az érdeklődések, azok a gazdi jelölte, akik szeretnék a nyusziát, és akkor ők ezt meg tudják tárgyalni egymás között. Egyébként ez egy nagyon jó lehetőség, rendkívül széles követői táborral rendelkezünk, és hát ugye vannak azok a nyuszik, akik nem tudom, valahogy hozzánk kerülnek, mert hogy úgy ítéljük meg egyéni elbírálás alapján, hogy akkor ők most ne a közvetítőibe menjenek, hanem akkor inkább legyenek itt, mert hogy ilyen kétes az egész, hogy most biztos jó állapotban van, vagy sem.
Az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján mennyire féltek, és mennyire vagytok ilyenkor stresszesek ti húsvét közelettével?
Hát eléggé stresszesek vagyunk, de itt ugye említettem talán az előbb, hogy ilyen 2-3 napra rá ilyen babanyuszik szoktak bekerülni, de nem csak húsvétre jellemző ez a tendencia sajnos, hanem az egész évre, főleg nyáron van, amikor eszkalálódik a helyzet, mert akkor van már szerintem az, hogy elérik a nyuszik az ivarosodást, támadják a kicsi gyerekeket esetleg, mert benyúlnak a ketrecbe, vagy túl sokat nyúzzák őket, vagy már valahogy így elege lesz a családnak belőle, vagy szeretnének elmenni nyaralni, és nem tudják, hogy kire bízzák a kis kedvenceiket, és nyáron olyan teltház szokott nálunk lenni, hogy ki is szoktuk írni, hogy most létszámstop van, mert egyszerűen nem tudunk több nyuszit bevállalni.
Tudtok a nyusziknak örökbefogadó gazdikat találni?
Igen, és itt is a nyár az a problémás rész, hogy ott azért kevésbé van örökbefogadási szándék. Az év többi időszakában inkább jelentős, Covid-nál nagyon jelentős volt 19-ben, általában 200-300 nyuszi jön évente. A mentés 10 éves fennállása alatt nagyjából 2000 nyuszit mentettünk. A örökbefogadott nyuszik azok körülbelül ilyen 1400-ra tehetők a mai napig. Volt nagyon sok nyuszi, aki meghalt. Egyébként rendkívül sok mezei nyuszit is mentünk, kézzel nevelünk és repatriálunk a későbbiekben.
Nyuszi mentőként hogy látod, mennyire indultunk el a felelős nyuszitartás felé az elmúlt években, évtizedekben, vagy sok még itt is a tennivaló, mint általában a felelős állattartás kapcsán az országban?
Én amúgy nem látom annyira azt, hogy jó irányba haladnánk sajnos. Rengeteg megkeresés van mai napig is. Én nem látom a jó szándékot, amikor mondjuk bedobnak a szemetes kukába egy nyuszit, vagy kidobják az forgalmas utcára, vagy a baba nyuszit beviszik kisödörrel ilyen szutykosan az erdőbe. Ezeken nem gondolom, hogy ez ilyen jó emberi érzéseket képvisel, de egyébként azt is látom, hogy egyre több a nyuszi rajongó, és azok az emberek, akik egyre inkább elkötelezettek az állatvédelem felé, tehát talán ki fogjuk valahogy ezt nőni, ezt az egész tradíciót, hol a nyuszi egy takarmányállat.
Meyer Krisztina, az első nyúlmentő alapítvány elnöke volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, Kriszti, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Ez
Ez volt a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást, és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Várlak vissza, szeretettel!